ami segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Urunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igényét, ahogyan szól hozzánk a Korintusi második levél 6. részéből, az első 10 versből. Tehát a Korintusi második levél 6. részéből, az első 10 versből. Így szól hozzánk Isten igéje. Vele együtt munkálkodva intünk is titeket, úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét. Mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja. Senkinek semmiféle megütközést nem okoztunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat, hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái, sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, fáradozásban, vírasztásban, böjtölésben, tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, Szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben, az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel, dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és igazok, mint ismeretlenek és jól ismertek, mint halálra váltak és íme élők, mint megfenyítettek és meg nem öltek, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívük befogadását. Gyertek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, mennyei Atyánk! Hálatelt szívvel köszönjük meg az elmúlt esztendő számtalan áldását. Köszönjük azt, hogy veled együtt munkálkodhattunk, és köszönjük azt, hogy nem hiába kaptuk a te kegyelmedet. Szeretnénk most őszintén megvizsgálni a mi lelkünket, hogy a te nagy jóságod, megtartó szereteted nem hiába volt az életünkben. Kérünk szépen, segítsd, hogy őszintén meglássuk az elmúlt esztendőben elkövetett bűneinket, mulasztásainkat, szeretetlenségünket, méltánytalanságunkat, amikor a rosszat nem jóval visszahoztuk. Kérünk, hogy bocsáss meg, amikor nem mondtunk áldást, pedig tudjuk, hogy te azt kérted, hogy mondjunk áldást a bennünket bántóknak és szenvedést okozóknak. Bűnbánattal valljuk meg, Urunk, hogy olyan sokszor mégis hiába való volt az a nagy kegyelem, amit kiárasztottál ránk. Köszönjük, hogy egész kézzel foghatóan érezhettük, tapasztalhattuk, hogy gondot viselsz rólunk, hogy megadsz mindent a szükségünk szerint. Köszönjük, hogy mi is elmondhatjuk az apostollal együtt, hogy ma van a kegyelem ideje, ma van az üdvösség napja. ez a kegyelem, az üdvösség ideje, ad, hogy megtérésre, a neked való, szüntelen való engedelmességre késztessen bennünket. Ad, hogy a te utadon tudjunk járni, és a benned való hitben megújulhasson az életünk. Így kérünk és könyörgünk ennek az új esztendőnek a reggelén. Te szólj hozzánk. Szenteld meg az Isten tiszteletünket. És kérünk add, hogy egyedül csak téged lássunk. Te légy itt most a középen. Szenteld meg a gondolatainkat, szenteld meg a rád figyelésünket. És kérjük szépen, hogy ebben az új esztendőben te vezess bennünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a 172. dicséretünket énekeljük el, 172. dicséretünk, egyetlen verség. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igényét, ahogyan szól hozzánk a Máté evangéliuma 27. részéből, a 32. versből, így szól hozzánk Isten igénye. Tehát Máté evangéliuma 27. részéből, a 32. versből. Kifele menet találkoztak egy cirénei emberrel, akinek Simon volt a neve. Ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Amen. Foglaljuk el a helyet. Kedves testvérek, miután kigunyolták Jézust, levették róla a köpenyét, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. Ezután olvassuk, hogy kifele menne, találkoztak egy cirénei emberrel, akinek Simon volt a neve. Márk evangéliuma megjegyzi, hogy Alexander és Rufus apja volt az illető, ő a mezőről jött. Arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Amikor arra a helyre értek, amelyet Golgotának, azaz Koponya helynek neveznek, ebbével kevert bort adtak neki inni, de amikor megízlelte, nem volt hajlandó venni. Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztottak a ruhájukat. Azután leültek ott, és őrizték. Feje fölé függesztették az ellene szóló vádat, amely így szólt. Ez Jézus a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre két rabót is, az egyiket jobb, a másikat bal kezedre elő. Akik elmentek mellette, a fejüket csóválva károgolták, és ezt mondták: Te, aki lerombolod a templomot, és három nap alatt felépíted, menj meg magadat, ha az Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és a vénekkel együtt. Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne. Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha akarja. Hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. A vele együtt megveszített rablók is ugyanígy gyalázták. Kedves testvérek, ebből a mai történetből egyetlen egy mondatot szeretnék kiemelni, Cirénei Simonnak az életét. Amikor Jézus Krisztus vitték megfeszíteni, akkor Cirénei Simon éppen szembe jött a sokasággal. Az volt a rómaiaknak a joga, hogy bárkit kényszeríthettek, hogy a felszerelésüket vigye egy mérföld távolságra. Simon kényszerítették, hogy Jézus helyett vigye a keresztet. És úgy tűnik, hogy ez a keresztfordozás Simonnak meghatározta az egész életét. A későbbiekben azt olvassuk, hogy Jézus tanítványa lett. Sőt, ha jól értelmezzük az igét, akkor a két fia is Jézusnak a tanítványává vált. Simon a nagyhét mellékszereplője. Nyilván nagy héten nem prédikál róla az ember, hiszen akkor Jézus Krisztusról és az ő kereszthaláláról kell beszélni. De a mai ünnepi Isten tiszteletünkön figyeljünk oda erre a kereszthordozó emberre, és tanuljuk meg tőle a kereszthordozás titkát. Tulajdonképpen ki volt, mi volt a foglalkozása, hogyan élt, nem fontos. Egyetlen fontos az életéből. Az, ahogyan hordozta Jézus keresztjét. És az, hogy közben Jézus Krisztus tanítványa lett. Vannak emberek, akik menekülnek a keresztfordozás előtt. Van, akikre rákényszerítik a keresztfordozást. És néha előfordul, hogy valaki Jézus szavára önként felveszi a saját keresztjét. Simon nem önként vette fel, hanem a rómaiak a maguk joga szerint rákényszerítették. És mégis áldássá lett ez a keresztfordozás. Általában mi azt szoktuk keresztfordozásnak nevezni, amikor valaki Jézus Krisztusért vállal valamilyen szenvedést. Itt Simon a szó legszorosabb értelmében Jézus helyett vitte a keresztjét. Előfordul az, hogy valaki Jézus ügyében vállal egy szenvedést. Kálinnak esze ágában sem volt visszamenni Genbe. De mivel megértette, hogy Isten ügyét ezt szolgálja, ezért vállalta a genfi prédikátorságnak a nehézségeit. Ez a keresztfordozás. Pál apostol szintén keresztfordozó ember volt, hiszen Jézus ügyében, a misszió érdekében nagyon sok szenvedést és terhet vállalt. Ezt olvastuk a lekcióban. Általában a magunk életének a betegségeit, szenvedéseit, amiben mindnyájunknak van része, a Biblia törésnek szokta nevezni. Érezzük a különbséget a kettő között. Más az, hogy valakinek törés adatott a testében, mindegyikünknek kell törést viselnie, és más a keresztfordozás. Aránya is, mérete is, lényege is. Isten úgy is rakhat rá keresztet, hogy bár az emberek szólítanak rá a keresztfordozásra, de ez mégis benne van Isten nagy tervében. Érdemes elgondolkoznunk ezen a keresztfordozáson. A keresztnek csak a terve van Simon. A kereszt gyalázata Jézus érte. A szidalmak, a köpések, a megaláztatások, a megfeszítésnek a kínjai. Simonnak néhány száz métert kellett vinnie a keresztet, Jézusnak viszont az életét kellett feláldoznia a kereszten. Simon nem csak Jézus szenvedését látta, aki néhány lépéssel előtte haladt, hanem úgy tűnik az igéből, hogy Simon lelkileg átélte a keresztnek a kínját. És ez a keresztfordozás áldássá vált a számára. Amikor valaki Jézussal együtt hordozza a keresztet, akkor mindig az derül ki, hogy a kereszt nagyobbik részét Jézus hordozza. A terhek nagyobbik részét ő veszi a vállára. És ő az, aki a keresztfordozásunk közepette erőt ad mindennek az elviseléséhez. Ha egyedül hordom az életem terheit, akkor enyém mindennek a nehézsége és a szégyene. Ha Jézussal hordom, akkor Jézusé a szégyene, a köpések, a kínok, a gyalázatok, és milyen ki csak a terhe. Az a tapasztalatom, hogy a megtérés előtt minden ember általában menekül a keresztfordozástól. Fel sem akarja venni. És ha mégis az élet, vagy valami más ember rákényszeríti, akkor is igyekszik minél előbb elhagyni. A megtérés után veszi a legtöbb hívő ember komolyan, amit Jézus Krisztus mondott, aki én utána akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem. Milyen áldása van a keresztfordozásnak? Először is az, hogy a hívő ember a keresztfordozása közben még inkább föltekint Jézusra. És nem csak példaképet lát Jézusban, hanem Jézus lesz az erőforrása. A második áldása, hogy a nagyobb rész, ami keresztünknek Jézus Krisztus hordozza. És a harmadik, hogy nem lesz szégyenné a kereszt. Nem kell takargatni a nyomorúságát. Én nagyon szeretném elmondani a gyülekezetben, hogy mindenki életében ott van a kereszt és a tövis hordozása. Nincs kivétel. Nagyon sokan úgy tekintenek egy-egy középpontban álló emberre, hogy annak az életében biztos nincsenek keresztek. De higgyük el, hogy nagyon is ott vannak. Az úgynevezett sztároknak az életében is. A nagyobb közösségek vezetőinek az életében is. Ott van az én életemben is. Mindnyájunk életében ott van a keresztfordozás. Hozzátartozik az ember sorsunkhoz, hozzátartozik a tanítványságunkhoz. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, akkor nem lehet Jézus Krisztusnak a tanítványa. Nagyon sokan hívő emberek szégyellik a keresztjüket. Szégyellik azt, hogy keresztet kell hordozniuk. Pedig mondom, ez hozzátartozik a hívő életünkhöz. Hadd mondjak egy példát. Az Ószövetségben olvassuk Sámuelnek a történetét. Ő volt az, aki kicsi gyermek korában Éli főpap házában nevelkedett fel. Az Úr áldott embere volt. Izrael népét egy hatalmas nagy lelki megújulásra vezette. De az ő életében is ott volt a kereszt. Két fia egyáltalán nem törődött az Úr igényével. Sőt, miattuk az Úr ügyét megutálta még, és király kért. Éppen tegnap éjszaka gondoltam rá, hogy általában az a sablonunk, hogyha hitványak a gyerekek, akkor mindig a szülőket vádoljuk, hogy hogyan nevelték a gyerek. De ez egyáltalán nem biztos, hogy igaz. Nagyon sokszor előfordul, hogy hívő módon neveli egy szülő a gyerekét, nem szélsőségesen, semmi különösen rosszat nem tesz, és mégis a gyereke elfordul Istenétől, de néha még a szüleitől is. Hadd mondjam ki, a gyerekek bűnéért nem szabad mindig a szülőket vádolni. Igenis felelős egy gyermek a saját bűnéért. És nem rázhatja le magáról azzal, hogy a szülő, hogy a gyermek a szülő nevelése. Ez nem igaz. Nagyon sok családban előfordul, hogy egyformán nevelik, egyformán szeretik a gyerekeket, és az egyik gyerek ilyen lesz, a másik gyerek pedig olyan lesz. A gyereknek is van felelőssége. Mégpedig nagyon komoly. Nem írja a Biblia, hogy Sámuel rossz szülő lett volna, vagy hogy valami bűnt követett volna el a gyermekei nevelésében. A gyermekei viszont hitvány emberek voltak. Hihetetlen nagy teher lehetett ez Sámuelnek az életében. Ő maga példásan élt, Isten igéje szerint nevelte a népet, és jöttek a hírek, hogy micsoda nagy bűnöket követtek el a fiai. És nyilván mondták az emberek, hogy milyen tehetetlen ez a Sámuel a saját fiaival szemben. az ő életének ez volt az egyik keresztje. Mindnyájunk életének vannak keresztjei. Valakivel beszélgettem, és az illető azt mondta, hogy nincs értelme úgy keresztjének lenni, hogyha nem vagyunk egymással őszinték. És ez így van. Én a magam részéről azt tudom megígérni, hogyha valaki őszintén beszél a maga keresztfordozásáról, akkor a későbbiekben nem fogom őt emlékeztetni az élete régi nehézségeire. És ha elmondja a maga keresztfordozásának a nehézségeit, akkor nem fogom őt kioktatólag figyelmeztetni, hogy bizony abban a dologban mekkora nagy az ő része. Ezek sablonok. Ezekre egyáltalán nincs szükség. Ennél sokkal fontosabb az, hogy ha őszintén megértjük, meghallgatjuk a másiknak a keresztfordozástól elmondott gondolatait. Az a tapasztalatom, hogy amikor egy hívő ember életében megjelenik a keresztfordozás, akkor szinte menekül az a hívő ember a többiek elől. Ez az oka annak, hogy hívő emberek elkezdenek poénkodni. Nem mondanak egyetlen egy komoly szót sem, hanem ehelyett egyik poént a másik után. Ez egy nagy menekülés. Egy menekülés az elől, hogy őszintén beszéljen a saját keresztjéről. És vannak, akik mindig kincstári bölcsességeket mondanak. Úgy tudják ontani ezeket a bölcsességeket, mintha fizetnének őket. Ez is egy formája annak, hogy menekülnek hívő emberek az elől, hogy a másik megkérdezze, hogy hogy vagy. És bár érzi, tudja, sejti mindenki, hogy milyen keresztet hordoz, de hogy ne kelljen erről a keresztről beszélni, ezért menekül a többieken. És értsük meg, én nem arra gondolok, hogy állandóan untassuk egymást a betegségeinket. Mert untassuk egymást azzal, hogy milyen munkahelyi, meg egyéb más konfliktusaink vannak. Az őszinteség a keresztfordozásra vonatkozik. Az életünk megoldhatatlan nagy terheire, amelyek kifognak rajtunk, amelyekben mi is érezzük minden nap, hogy mennyire kegyelemre szorul. És a keresztfordozásunknak a negyedik áldása, hogy ha látják a gyermekeink, hogy hogyan hordozzuk a keresztet Krisztus erejével, akkor ők is Jézus Krisztus tanítványai lesznek. Mert testvérek, egy lelkész nem látja, hogy hogyan hordozzuk a keresztünket. A presbiterek sem látják, a szomszédunk sem. De a gyerekeink egészen biztosak. Ők látják minden nap. Ha azt látják, hogy a keresztfordozásunkban Krisztus segít, akkor ők is szívesen fognak a keresztjükkel Krisztushoz menni. És végül a keresztet fordozva áldássá lesz az életünk. Olyan ez, mint a hegedű húrja. Egészen meg kell feszíteni a hegedű húrját ahhoz, hogy megfelelőképpen szólaltassa meg a hangot. Valahogy így vagyunk mi is. megfigyeltem, hogy nagyon sok lelkész szereti a gyülekezetét, mindent megtesz a gyülekezete életében, látogatja a betegeket, igyekszik gondot viselni a rájuk bízottakról. De igazán akkor mélyül el az ige hirdetése, amikor elkezdődik az életében egy keresztfordozás. Amikor megfeszül a húr, akkor szólal meg legtisztában a hegedű hangja. Öt szempontot hoztam fel arra, hogy miért kell keresztet fordoznunk. Mert a keresztfordozás közben tekintünk legtöbbször Krisztusra, és merítünk erőt az ő példájából, mert a keresztfordozás közben a nagyobb részt Jézus fordozza, a keresztfordozás közben megtanulhatunk egymással őszintén beszélni, és a keresztfordozásunkat látva a gyermekeink maguk is megtanulják hordozni a keresztjüket. És végül a keresztfordozás áldásá lesz az életünk számára. Kedves testvérek, mindenkinek abban van tapasztalatom szerint leginkább a keresztje, amiben a leginkább megáldotta őt az élő Isten. Hadd beszéljek egy férfi testvérről. Ő az Isten áldását a bölcsességében kapta. Az egész családjában nemzedékek óta rendkívül tehetséges emberek voltak. Mindegyik a maga helyén rendkívül nagy dolgokat tett. Nem akarom elmondani, hogy miket. Nem az én dolgom, hogy beazonosíthatóvá tegyem ezt a testvérünket. Ő két egyetemi diplomával egy egyetemnek a professzora. Ezt írta a konfirmáció alkalmával, felnőtt korában tért meg, ezt írta a konfirmációja alkalmával. Gyermekkoromban ateistaként nagyon okosnak éreztem magam, és azt hittem, értem a világ és az élet lényegét. De ahogy egyre többet tanultam és tapasztaltam, lassan ráébredtem saját kicsiségemre, tudatlanságomra, gyöngeségemre. Annak ellenére, hogy az elmúlt évek évtizedek során számos imponáló szakmai siker birtokosa lettem, amikor gyermekeim iskolába cseperedtek, a szülői felelősség súlya rákényszerített arra, hogy tudatosan végig gondoljam, miben és hogyan hiszek, mi a véleményem a világ dolgairól. A választ a Bibliában találtam meg, és egyben azt is megértettem, hogy miért nem lehettem rá előbb. Korunk jellemzője, hogy a vágyaink többsége kézzelfogható célok, illetve múló örömök megszerzésére irányul. Az ember mohon törtett különböző célok felé. Új meg új célokat tűz ki maga elé, és boldogtalan, hogyha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan ő azt elképzelte. Ugyanakkor valahogy az embernek egészen fordítottan kell cselekednie. Fordítottan kell cselekednie, mint ahogy korunk sugallja. Ahogy a Bibliát, főleg az evangéliumokat olvasom, úgy érzem, hogy mindent egészen fordítva kell csinálni, mint ahogy eddig csináltam. Ilyeneket találtam a Bibliában. Ha kapni akarsz, akkor te adj előbb másoknak, és majd ők is megajándékoznak azzal, amit szeretnél. Szeretettel válasz. te szeress előbb másokat, még ellenségeidet is, és egyszer csak szeretet vesz körül. Nagy ember szeretnél lenni? Légy először a legkisebb, és nagyjá leszel ezáltal. Meg akarod szerezni az örök életet? Veszítsd el előbb, és találd meg Jézusban. Így találod meg a boldogságot. Még most sem tudom bebizonyítani a magam számára, hogy Isten létezik. De már nem is akarom, mert egyszerűen csak így érzem jól magam, hogy hiszem, hogy ő és Jézus létezik. Nem olvasok fel végig ezt a bizonyságot. Mindenkinek kell keresztet hordozni. Van, akinek a túl nagy énje a keresztet. És ezzel a túl nagy énnel kell harcolnia az egész életét keresztül. És ezt a túl nagy ént kell legyőzni ahhoz, hogy Jézus Krisztusnak a tanítványa legyen. Ilyeneket jelent a túl nagy én, hogy mindig okosabbnak tartja magát, mint a többiek, mindenkinek meg tudja mondani az igazat, meg van róla győződve, hogy mindig az a jó, ahogyan ő gondolkozik. Van, akinek a túl nagy intellektusa a keresztje. Igen, a túl nagy intellektus. Ha ez a túl nagy intellektus valakit arra vezet, hogy csak egyedül saját magában bízom. És önmagát mindenkinél okosabbnak képzelje, mert az is. Csak egy valakinél nem lehet az ember okosabb. Az élő Istennél. És a túl nagy intellektussal rendelkező embereknek az a kísértése, hogy még Istennél is bölcsebbnek képzeljük magukat. És folytathatnám nagyon sokáig. Mindnyájunknak van keresztje. És mindnyájunknak ezzel a keresztjével meg kell harcolni. Egy új esztendő fele indulunk el január első napján. Legyen az a célkitűzésünk ebben az új esztendőben. Hogy felvesszük a keresztünket, Krisztussal együtt hordozzuk a keresztünket, és Krisztust kérjük, hogy segítsen a kereszthordozásban. Azt olvassuk az igében, hogy Simonnak a két fia, Alexander és Rufus, Jézus Krisztus tanítványa lesz. Márk evangélium a név szerint is megnevezi őket, aztán az igében később azt olvassuk, hogy Pál apostol köszönti őket. Vállaljuk el ebben az esztendőben a kereszthordozásukat, és nem csak a mi életünk számára lesz áldása, hanem a gyermekeink számára is. Mert látva a mi keresztfordozásukat, ők is könnyebben fogják majd felnőtt korukban fölvenni a maguk keresztjét. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, mennyei atyánk, kérünk szépen segíts, hogy keresztfordozó emberekként a te áldott tanítványaid legyünk. Köszönjük, hogy te azok számára adod a győzelmet, akik fölveszik a maguk keresztjét. Érezzük, gyanítjuk, hogy éppen emiatt van annyi vereség az életünkben. Kérjük szépen, segítsd, hogy ebben az új esztendőben, a keresztfordulás által megtapasztaljuk, átérezzük a te megtartó kegyelmedet, mindennapi áldásaidat. Könyörjünk hozzá, Urunk Istenünk, az egészségügyben dolgozókért. Kérjük szépen, hogy őrizd meg őket. Kérjük szépen, hogy adja számukra erőt a nehéz szolgálatukban, és őrizd meg őket a vírusfertőzéstől. Könyörgünk hozzá mindazokért, akik fáradoznak a közösségért ebben az időszakban. Könyörgünk hozzá, Urunk Istenünk, gyülekezetünk betegeiért. Könyörgünk azokért is, akik koronavírusosak, és imádkozunk hozzá azokért is, akik egyéb más betegség miatt szenvednek. Kérjük szépen, hogy adja számukra gyógyulást. Imádkozunk hozzá, Urunk Istenünk, nemzetünkért, népünk vezetőjéért. Kérjük szépen nagy bölcsességet a számukra, hogy a te akaratod szerint tudják vezetni a mi nemzetünket. És így könyörgünk hozzád, hogy te járj előttünk. Mutasd meg, hogy mit akarsz az életünkkel. És azt, hogy a te utadon járva akaratodat tudjuk követni. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mert a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Istennek még beáldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő utcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő utcáját te rejjád, és adjon néked békességet. Amen.